75. alkalommal rendezik meg idén a Szent Rita Nagy Kilencedet. A 15 alkalmas ima és elmélkedés sorozat idei témája a liturgia a Katolikus Egyház katekizmusa szerint. A Mária Rádió a lelki gyakorlatos beszédeket vasárnap délelőttönként közvetíti. A következő fél órában az 5. részt hallhatják, melyet Kulcsár Sándor atya tartott.
Kedves testvérek, mai alkalommal röviden Szent Rita nehéz házasságáról emlékeztünk. A házasság a legnehezebb szerzet, ezt nagyon megtapasztalta Szent Rita. Férje, aki durva, részegeskedő, erőszakos ember volt, akinek kezéhez sok vér tapadt. Rita megértette, hogy talán ő az egyetlen esélye férjének, hogy elkerülje az örök kárhozatot. Rita édesanyja a halálos ágyán ezt mondta egyetlen leányának. Mindig igyekezz előbb megérteni őt, mielőtt ő értene meg téged. Soha ne ítélkezz. Ez Istenre tartozik. Inkább bocsáss meg neki, ez a te kötelességed. Paolo, Szent Rita férje, szorongott az üdvössége miatt, a sok vérontás miatt, amit elkövetett. Bár ez is nagy szó volt. De Rita mutatta neki, hogy Istennél mindig újra lehet kezdeni, sohasem késő hozzátérni. Most folytatjuk Jézus szenvedésének és halálának a misztériumát. Krisztus keresztjének és föltámadásának húsvéti misztériuma a középpontjában áll annak az örömhírnek, amelyet az apostolok és utána az egyházban, az egész egyháznak hirdetnie kell a világban. Isten üdvözítő terve fiának, Jézus Krisztusnak megváltó halálában egyszer s mindenkorra beteljesedett. Ez a legnagyobb misztérium, a keresztény hit középpontja és lényege. Volt egy ilyen időszak a középkorban főleg, amikor szinte kizárólagosan Jézus kereszthalálát emelték ki. Ma egy olyan időszakot élünk, amikor szinte csak a feltámadásról van szó. A kereszt és a kereszthalála Jézusnak csak egy kiegészítés ehhez. Egy komoly egyensúlyra van szükség. Nem lehet kereszténynek lenni a kereszt hordozása nélkül. Krisztus keresztjén láthatjuk meg az Atya szeretetének az arcát. Ezért az óráért jött Krisztus, és boldog volt, hogy a te bűneidért a keresztre mehetett, hogy magára vegye a világ minden bűnét, és a saját testében elpusztítsa azt, majd a Szentlélek által feltámadva kiárassza a bűnök bocsánatát mindazokra, akik hisznek benne. A kereszt egy ártatlan ember szenvedése és halála volt, de nem csak egy ártatlané, hanem a világon valaha élt legjobb emberi. Ez a kereszt bemutatja, milyen a világ. A gonosz befolyása alatt van. Magát a jóságot, a szeretetet elítéli, mint egy gonosztevőt is megöli. Ebben a keresztben megjelenik az ártatlanok szenvedésének misztériuma. Ő, aki a legjobb volt, Jézust, az ördögök fejedelmének szolgájaként mutatják be. Jézus maga mondta, ha a ház urát Belzebubnak nevezik, az ördögök fejedelmének, mennyivel inkább a háza népét. Ezen a kereszten bemutatkozik egy olyan szeretet, amely nem áll ellen a rossznak, nem áll ellen az emberi gonoszságnak, hanem szó nélkül magára veszi azt. Ez a fajta szeretet talán megbotránkoztat minket. Hát a szívünk mélyén úgy gondoljuk, hogy harcolni kell az igazságért az utolsó leheletünkig. Nem lehet, hogy ne álljon ellen a gonoszságnak, az irítségnek, a féltékenységnek, mert aki ilyen, az ilyen ember egy ostoba a legtöbbször a mi szemünkben. Egy birka, egy nevetséges, érzelmes idealista, aki nem tudja, hogyan működik a világ. Hát tudjuk, hogy a világ nagyon kemény. Ha nem vagy erős, eltipornak. A legbensőnkben mindig meg akarjuk védeni magunkat. De Jézus nem gyávaságból vagy butaságból hagyta magát. Nem egy ideális elképzelés rabja volt. Nagyon jól tudta, mi van az emberben, és nem szorult rá, hogy bárki felvilágosítsa erről. Azért tette ezt, azért hagyta magát a keresztre feszíteni, mert szerette az ellenségeit. Az Isten szereti az ellenségeit. De egyáltalán nem biztos, hogy mi szeretnénk egy ilyen Istent. Például a kukáért a germán istenek engesztelhetetlenül bosszúállóak voltak. Erősek, haragosak. Talán ez sokaknak jobban tetszik. Van egy magyar ének, amiben elhangzik, hogy nem kell olyan Isten, aki mindig megbocsát. De Jézusban az Atya természetének a lenyomatát látjuk, az Isten képének a kisugárzását. A mennyei Atya tökéletes, mert felkelti a napot jókra és a gonoszokra is. Esőt ad az igazaknak és a bűnösöknek is. Ez a tökéletesség az Isten szemében. Jézus, aki egylényegű az Atyával és a Szentlélekkel, ezt valósította meg a kereszten. Nem állt ellen a rossznak, nem állt ellen az emberi gonoszságnak. Nem hagyja jóvá, de nem áll ellen, mint az áldozati bárány, amely nem nyitja ki a száját. A kereszt Isten szeretetének nagy misztériuma. És úgy szeretni, ahogy Jézus szeretett, ahogy a kereszten magára vette a másik bűnét, ez a szeretet az egyetlen igazság a világon. Jézus nyilvános működésének kezdetétől fogva a farizeusok és a herodes pártiak megegyeztek a papokkal és az írástudókkal, hogy megöletik Jézust. A korabeli vallásos és politikai élet minden jelentős képviselője megegyezett ebben. Ennek fő okai az ördögök kiűzése volt, a bűnök megbocsátása, emberek meggyógyítása szombaton, a tisztasági törvények felülbírálata, barátkozás a nép által megvetett vámosokkal és nyilvános bűnösökkel, néhányan egyenesen ördögi megszállottsággal gyanúsították meg. De mi lehet mindezek mögött? Főleg az irigység. Szeretnék egy példát hozni a politikai életből nagy vonalakban. Bármilyen fontos törvényt hoznak, bármilyen hangzatos is, nem a törvény betűje a lényeg, ami egyébként a legnagyobb nyilvánosságot kapja, hanem később, ami érkezik hozzá, a végrehajtási utasítás, hogy az konkrétan hogy kell megtenni. Itt, ezekben a részletekben van a lényeg. Konkrétan hogyan kell alkalmazni ezt a törvényt? Ez a végrehajtási szabály értelmezi a törvényt. És ettől függ, hogy lehet, hogy ez a törvény nagyon szépen elhangzott, és utána valóságban nem is valósul meg. Vagy pont az ellenkezője. A farizeusok, az írástudók, és a szadduceusok a maguk módján értelmezték a törvényt. Ezáltal ők voltak a törvény. Szent Pál is például, még mint Saul, egy elvakult farizeus volt. És emögött, a farizeusság mögött mindig van, hogy a törvény magyarázata által kényszeríteni a többieket, hogy azt tegyék, amit én mondok. Vagyis uralkodom a törvény értelmezése által az embereken. A mai napig él ez a fajta farizeusság. Ennek a lényege nem a törvény, hanem a törvény által egy eszközt kap valaki, hogy hatalma legyen mások fölött, hogy uralkodjon rajtuk. Uralkodjon az emberek élete és lelkiismerete fölött. Világos, hogy Jézus, aki önmagára hivatkozva magyarázta a törvényt, ezáltal lerombolta a farizeusok és az írástudók tekintélyét, ami által hatalmuk volt, és bizonyos mértékben uralkodni tudtak az embereken. Visszatérve Pál apostolra, ő ebből a farizeusi magatartásból tért meg, mert az ő számára ez a farizeusi magatartás adta, hogy mások fölött uralkodjon, hogy aki nem fér bele az ő sémáiba, aki szerinte nem egyezett meg azzal, hogy milyen egy hívő zsidó, azt ha lehetett, ha kell, kínzással is arra kényszerítette, amit ő jónak gondol. Ez konkrétan azt jelentette, hogy nőket és időseket kínoztatott meg, hogy megtagadják Krisztust. Erre használta ezt a fajta törvénymagyarázatot. És erről a magatartásról tért meg Krisztus keresztjére. Jézus a hegyi beszédben, mint egy új törvényt adott. Úgy mutatkozik be, mint egy új Mózes, ugye Mózes a Sínai hegyen adta, Isten adta neki a 10 parancsolatot, és a hegyi beszédben Jézus az élet egy új dimenzióját mutatja be. Ugyanakkor azt is mondja, hogy ő nem eltörölni jött a törvényt és a profétákat, hanem beteljesíteni azt. Hirdeti, hogy a törvény jó, olyan, mint egy iránytű az ember életében, ami mindig biztos utat mutat. A fiataloknak mondom, mint a Karib-tenger kalózának iránytűje, ami nem északot és délt mutat, hanem azt az irányt, ahova a legjobban szeretni eljutni a tulajdonos, ezért más nem tudja használni az iránytűt, csak ő. És ez a törvény, ami bensőnkben mindig azt mutatja, hogy hol van Isten terve. A törvény mindig az Isten országa felé vezető utat mutatja. De a törvény nem csak parancsok és rendelkezések bonyolult rendszere, hanem az egész üdvösség története is. Ábrahám, akitől úgy mondják a hit atya, Izsák, akiben bemutatkozott az áldozat, aki teljesen hagyta magát, úgy, mint Jézus. Jákob, akin keresztül megmutatkozik az Isten kiválasztása. A bírák, a királyok, a proféták, a bölcsesség, ami mind van a Szentírásban. Jézus Izrael messiása, és a legfontosabb feladatának tekintette beteljesíteni a törvényt. De mi ez a törvény? Ennek a foglalata az Ószövetségben így szól. Halld Izrael, szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből és teljes erődből. Ezt jelenti megtartani a törvényt és a profétákat. A keresztény Jézus ezt teljesen megvalósítja, amikor egy pillanatig sem kételkedik a mennyei atya szeretetében, teljes szívéből, teljes elméjéből és teljes erejéből szereti Istent. Jézus gyermekkorától kezdve szüleivel évente legalább egyszer fölment a jeruzsálemi templomba. Nyilvános működésének szinte ritmusát adta a zsidók nagy ünnepeinek jeruzsálemi zarándoklata. Mindig úgy ment föl a templomba, mint az Istennel való találkozás kiváltságos helyére. Kiűzi a kereskedőket, mert az ő atyának házát beszennyezik, amely az imádság háza. De meg is jövendöli ennek a csodálatos templomnak a pusztulását, és saját magáról úgy beszél, mint az a templom, amely Isten emberek közötti végső lakása lesz. Nikodémus, Arimateai József, de sokan mások a nép vénei közül hittek Jézusban. De egy hangos többség ellene volt. Jézus feltámadása után sokan a papok közül, a jeruzsálemi templom papjai közül keresztényekké lesznek. A jeruzsálemi hatóságok eljárása egy igazságtalan ítéleten alapult. Már előre eltervezték, mi lesz az ítélet, és figyelmen kívül hagytak minden felmentő körülményt. De ahogy a katekizmus is mondja, és ez az egyház tanítása, a zsidó nép kollektív módon nem felelős Jézus elítéléséért. Az a per a résztvevőinek személyes bűnét hordozza. Jézus maga is zsidó volt, aki megsiratta a népét, az összes apostolok, és nem utolsó sorban a mindenkor szeplőtelen Szűz Mária is zsidó volt. Jézust a világ összes bűne vitte a keresztre. Kinek a bűne, hogy Jézust a keresztre szegezték? Minden idők, minden bűnösé. Az enyém, a tiéd, mindannyiunké. Jézus erőszakos halála nem szerencsétlen körülmények összjátékának következménye volt. Mindez Isten tervének misztériumához tartozik. Isten előre tudta, mi fog történni, és mindez belefoglalta isteni tervébe. De ez nem jelenti azt, hogy akik Jézust elárulták, egy Isten által megírt jelenet passzív résztvevői lettek volna, nem bábukként voltak ott. Egy példát hozok fel. Isten előre tudta, hogy Ádám és Éva az ember bűnbe fog esni. De ebből a bűnbeesésből az emberiség megváltását húzta fel Isten, ahogy húsvétkor énekeljük az Exultetben, ó szerencsés vétek, amely ilyen fölséges megváltót érdemelt, mert ha nem vétkezett volna Ádám, nem jött volna el Krisztus. Így az Isten a rosszból jót tud felhozni. Az idő minden pillanata a maga aktualitásában van jelen Istennél. Istennél nincs ilyen, hogy múlt, a jövő, a jelen. Ő mindenben egyszerre él. Az idő fölött van. Tehát ő az örök tervét úgy alkotta meg, hogy belefoglalja minden egyes ember szabad válaszát az ő kegyelmére. Isten a zsidó vezetők, Heródes, Pilátus vétkét megengedte, hogy a maga üdvözítő tervét megvalósítsa. Jézus az igaz szolga is volt. Életének és halálának értelmét a szenvedő szolga fényében mutatta meg, amelyről már Izajás próféta is jövendölt a Jahve szolgájáról szóló négy énekben. Nagyon, nagyon érdemes elolvasni Izajás prófétának ezeket a jövendöléseit. Több száz évvel Jézus előtt egy szolgáról beszélt. És nagyon érdekesen most kicsit felolvasom, hogy mit mond az Ószövetség erről a szenvedő szolgáról. Ki hitt abban, amit hallottunk, és az Úr karja ki előtt nyilvánult meg. Úgy nőtt föl előttünk, mint a hajtás, és mint a gyökér a szomjas földből. Nem volt sem szép, sem ékes, a külsejére nézve nem volt vonzó. Megvetett volt, utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés. Olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat. Megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra. Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, mégis Istentől megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, a mi békességünkért érte utol a büntetés. Az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Mi mindnyája, mint a juhok, tévelyektünk, ki a maga útjára tért. És az Úr mégis az ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságát. Megkínozták, és ő alázattal elviselte. Nem nyitotta ki a száját, mint a juh, amelyet leölni visznek, vagy amint a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta ki a száját. Erőszakos ítélettel végeztek vele. Ugyan kitörődik egyáltalán ügyével. Igen, kitépték az élők földjéből, és bűneink miatt halállal sújtották. A gonoszok közt adtak neki sírboltot, és a gazdagok mellé temették el. Bár nem vitt végbe gonoszságot, sem álnokság nem volt a szájában. Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetörje a szenvedéssel. Ha odaadja életét engesztelő áldozatul, látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete, és teljesül általa az Úr akarata, majd ha véget ér lelkének gyötrelme, látni fogja a világosságot, és megelégedést tölti el. Szenvedésével sokakat megigazoltakká tesz szolgám, mivel gonoszságaikat magára vállalta. Ezért osztályrészül sokakat adok neki, és hatalmasok lesznek a zsákmánya, amiért életét halálra adta, és a gonosztevők közé sorolták, noha sokak vétkeit hordozta, és közben imádkozott a bűnösökért. Ez mintegy 600 évvel Jézus előtt Izajás próféta jövendőlése. És ez mind Krisztusban beteljesedett. A szenvedő szolga. Kedves testvérek, hallottuk egy röviden pár szót a mai olvasmányokról. Ezt a nagyon komoly részt Jeremiás profétától, hogy átkozott az az ember, aki emberben bízik, aki halandóra támaszkodik. És nem azért, mert az Isten megátkozza őt, nem erről van szó. Hanem aki emberektől várja az elismerést, aki emberektől várja a befogadást, a szeretetet, mindig csalódni fog. És itt egy nagyon jó példa erre, Szent Rita. Mert ő nem tudta várni a férjétől a szeretetet. Egy goromba, iszákos, verekedő embertől. Miért tudott neki mégis megbocsátani, és miért tudta szeretni ezt az embert? Mert általában véve, ha van egy házasság, ott van a vége, amikor az egyik tapasztalja, hogy a másik nem szereti őt. És mondja, hogy bolond lennék azzal együtt élni, aki nem szeret engem. Általában így szokott lenni. De itt van egy másik dolog, amit Szent Rita tett. Hogy nem azt várta el, hogy őt szeresse a férje, hanem ő szerette a férjét is. Miért? Hogyan tudta ezt megtenni? Mert ő Krisztusra támaszkodott. Istentől várta a megértést, a szeretetet, a megbecsülést. És ezért tudta ezt a férjét, aki egy nagyon nehéz természetű ember volt, szeretni. Ez testvérek, amire Isten is hív minket, és Krisztus is ezt tette. Amikor mi emberektől várjuk az elismerést, a megbecsülést, utána mindig ürességet fogunk tapasztalni. De ha Istenre támaszkodunk, ha Istentől várjuk az elismerést, ha Istennek akarunk megfelelni, akkor az életünk olyan lesz, mint a vízpartjára ültetett fa. Hogyha valaki teheti, egyszer Esztergomba jár, a Kis-Duna mentén menjen végig, és nézze meg azokat a hatalmas platánokat, amelyeket ott nőnek, amelyeknek a gyökere elér egészen a Kis-Dunáig. Hatalmas, 3-4 ember kell, hogy körbeérje. Máshol is vannak szép nagy fák, de soha sehol olyanok, mint azok, amelyeknek a gyökere a folyóig ér. Ez a folyó Isten szeretete.
75. alkalommal rendezik meg idén a Szent Rita nagy kilencedet. A 15 alkalmas ima és elmélkedés sorozat idei témája a liturgia a katolikus egyház katekizmusa szerint. A Mária Rádió a lelki gyakorlatos beszédeket vasárnap délelőttönként közvetíti. Az elmúlt fél órában az 5. részt hallották, melyet Kulcsár Sándor atya tartott.